Kedves hallgatóink, a következőkben Udvardi Tamás atya lelki gyakorlatának első részét hallják az Istennek tetsző áldozatról.
Kedves testvérek, Margit, negyedik Béla királyunk és Laszkarisz Máriának, a hetedik, a legfiatalabb gyermekeként született, éppen a totáljárás idejében 1242-ben. A királyi párnak a fölajánlásából került eleinte 3 évesen a Veszprémi, majd 10 évesen, amikor megépült, akkor a Nyulak szigeti, ma Margit szigeti kolostorba, ahol mintegy 30 nővértársával élt együtt. Egész életét áthatotta az imádság, az engesztelés és a szolgálat. Életét mind a királyi pár, mind Margit saját maga úgy tekintette, mint Istennek ajánlott áldozat, sőt, a történelmi szemléletbe visszatekintve mondhatjuk azt is, hogy nem csak Istennek ajánlott áldozat, hanem Istennek tetsző áldozat is lett. Margit saját életére is úgy nézett, mint fölajánlásra. Áldozatot, engesztelés vállalt népéért, és családja békéjéért. Életéről elég sokféle legenda, a Vetus legenda, ez a legrégebbi, vagy akár a legenda major, ez a nagyobbik legenda, a legenda major, a kisebbik legenda, akkor a Margit legenda, amit Ráskai Lea írt, valamint azok a tanúvallomások és szentélyavatási akták tanúskodnak, amelyek akár rögtön a halála után már, amelyeket elkezdtek rögtön a halála után már gyűjteni. 28 évesen Istennek szentelt életét átadva 1270-ben, január 18-án költözött vissza, hogy mennybéli jegyesével találkozhasson. Negyedik Béla király néhány hónappal élte túl lányát, ő is egyébként a Nyulak szigetén, mai Margit szigetén halt meg. Margit legenda szerint Margitnak a teste hónapokig nem látott romlást, sőt rózsa illatot árasztott magából. Margitra már életében is úgy tekintettek, de halála után különösképpen, mint egy szent szűzre, mint egy szent nővérre. Sőt, a középkorban pártróna regniként, azaz a királyság pártrónájaként tisztelték itt hazánkban. Sírja ott a Margit szigeti kolostorban volt eleinte, majd a domokos nővérek a török hódoltság idején elmenekítették Nagyváradra Erekjéit, onnan került aztán Pozsonyba, Budára, Esztergomba néhány Erekjéje. Történelmi dokumentumok tanúskodnak arról, hogy 1713-ban Pozsonyban nagy pestis járvány tört ki, és akkor Margitnak az erekéit hordozták körbe az utcákon, és néhány nap alatt a csapás megszűnt. Hogy ez most kifejezetten ott Margitnak tulajdonítják, én is elhiszem, hogy ez tényleg Margit esdekelte ki. Persze mondhatjuk azt, hogy hát véletlen, csak hát a véletlen a Jóistennek a fedőneve. Második József kalapos király, ahogy ismerjük, ő a kolostorokat, azokat beszüntette, elkobozták a tárgyakat, eretartókat beolvasztotta, az erekéket meg megsemmisítette, de így is jó pár erekje maradt Margitnak is, jó pár erekjéje, ami Nagyváradon, és ott a tisztelete különösképpen is megmaradt, így aztán 1789-ben történt meg a boldoga avatása, és engedélyezték a tiszteletét eleinte Erdély, aztán néhány évvel később egész nemzetnek a számára. A szentély avatása, pontosabban szentély nyilvánítása, az évszázadokon keresztül húzódott. Az elveszett jegyzőkönyvek, majd az újra és újra elvégzett kivizsgálások után Margitot végül is születésének 700. évfordulóján, 1943-ban 12. Pius pápa nyilvánította szentté. A Vatikán News, tehát a vatikáni beszámolók szerint nem szabályszerű, szokásos szentté avatással, hanem saját döntésünkkel nyilvánítjuk, és a szentek sorába iktatását elrendeljük. Volt ez 12. Piusnak a saját kérése. A szentté nyilvánítását nem a püspökök kérték, hanem ez kifejezetten 12. Pius vette elő az aktákat, és látta azt, hogy egy évszázadokon keresztül megjelenő tisztelet van Margit iránt, hogy csak akkor éppen ezért rendelte el a szentek sorába iktatását. Ritka az olyan szent, én Magyarországon csak másik egyről tudok, legalábbis a szentté avatások rendes menete óta, amikor nem folytatják le a rendes szentté avatási folyamatot, hanem csak egyszerűen szentté nyilvánítanak valakit. Magyarországon még Boldog Özséb az, akit nem boldoga avatással, hanem csak boldoga nyilvánítással ittattak a boldogoknak a körébe. Margitra úgy tekintek, mint Istennek tetsző áldozatra. A rövid földi életéből három fontos erényt szeretnék kiemelni, mint az imádságot, a vezeklést és a szolgálatot. Az imádság, ez csütörtökre jól illik, hiszen Jézus legfontosabb imádságait az földi életének utolsó csütörtökén mondta el. Egy ilyen napon hangzott el a búcsúbeszéd, ilyenkor mondta el a főpapi imádságot, és ilyenkor változott át fohászára a kenyér saját testévé, illetve a bor saját vérévé. Az engesztelés a második, ez a pénteki naphoz jól kapcsolódik, hiszen minden pénteki napon Jézus áldozatára gondolunk, amikor értünk adta magát a kereszten. És éppen ezért kéri az egyház azt tőlünk, hogy péntekenként tartózkodjunk a hús étel fogyasztásától, illetve amennyiben ez nem lehetséges, akkor tegyünk valami egyéb lemondást, engesztelést helyette. A szombati nap, az pedig mindig egy kicsit a szűzanyának a szombatja. És a szűzanya olyan átható módon szolgálta a családját, hogy éppen ezért oda a szolgálat, az jól illik. És akkor ilyen sorrendben ezt a három, Margitnak ezt a három sor tulajdonságát szeretném kiemelni, mint hogy imádság, engesztelés és szolgálat. Ma akkor az imádság, holnap az engesztelés fog sorra kerülni, szombaton pedig a szolgálatról szeretnék néhány szót mondani. És akkor nézzük az imádságot, mai témánkat. Margitnak egyik legkiemelkedő vallásos erényének az imádságos élete számított. Az imádság az a központi eleme volt az életének. A királyi családnak a tagjai között ismeretlen fogalom volt az, hogy valaki az Istennel töltsön időt. Ebben Margit kifejezetten kivétel volt. Gyakran éjszaka is fölkelt, hogy Istenhez szóljon. És olyan aktívan, olyan hatással tudott imádkozni, hogy a nővéreknek, illetve az egész környezetének a lelki életét is fokozta, ösztönzőleg hatott rájuk, mert nem csak Margitnak az egyéni megszentelődése lett az ő imádságával, hanem közösségi erőt jelentett. És az imádság, meg az önmegtagadás, illetve az engesztelésnek a kombinációja az olyan fertőző módon, úgymond idézőjelben fertőző módon átsugárzott az egész kolostorra, illetve nővértársaira. Számára, már Margit számára az imádság az nem teljesítmény, nem program volt, hanem élet. Élet az élő Istennel. Mert az imádságnak valahol, ahogy Jézus mondta, hogy állandóan imádkozzatok, át kell hatni az életünket. Aki feladatként tekint az imádságra, aki annak egy program lesz, amit ki kell pipálni, amit el kell végezni. De aki az imádságot programként tartja, vagy programként fogja föl, az rossznak tartja, hogyha elalszik, esetleg imádkozza imádkozás közben, vagy esetleg elkalandoznak a gondolatai. Márpedig, hát melyikünkkel ne történt volna már valami hasonló. Az imádság közben nem baj, hogyha valaki elbóbiskol. Persze lehetőleg legyünk pihentek, és figyeljünk oda jó Istenre, de ha elalszunk, akkor majd a jó Isten folytatja. Mert az imádságban az Istennek a szeretetéből kell kiindulni. Ő pedig nagyon szeret, akkor is, ha netán talán bóbiskolunk. És az imádság közben fölmerülő gondolatainkat is ismeri. Ezért, hogyha éppen eszünkbe jut az imádság közben valami fontos tendő vagy gondolat, akkor az nem visszatuszkolni kell önmagunkba, mert úgyis újra elő és erő fognak jutni bennünk, elő fognak törni bennünk, hanem megköszönni az Úrnak, és odaadni neki, hogy Jézus, annyi gondom van, hát akkor most old meg, és ott folytatom, ahol esetleg megszakadt az imádságom. Azt gondolhatnánk, hogy Margitnak milyen egyszerű volt az imádság, hiszen, hogy minden úgymond körülménye adott volt ahhoz, hogy imádkozzék, nem volt más gondja, foglalkozhatott az Istennel. De akkor megkérdezhetjük azt is, hogy akkor vajon a kolostor társai, a nővér társai miért nem imádkoztak annyit? Hát ő, mert egyetlen válasz, mert Margitnak az Isten volt a legfontosabb. És neki is annyi minden más tehetett volna ő is a kolostorban. De Istentől nem sajnálta az idejét. Ez volt az alap, amiből minden más tulajdonsága is származik. Mert az imádságért meg kell harcolni. Mert annyi minden akarja ellopni az ima időnket. A mindennapi teendőnk, az imádság közben eszünkbe jutó gondolatok, a gyerekek utáni intéznivaló, mind-mind az ima időnket akarja. És ne hagyjuk azt, hogy a látszólag, fontosnak tűnő dolgok kisajátítsák az ima időnket. Mert imádság esetén nincs fontosabb, mint az Istenre figyelés. Olyan szép dolog az, amikor azt látom, hogy valaki imádkozik, akkor nincs telefon, nincs mobil, nincs egyéb, Isten van. Az imádságnak ára van. És az imádság nem olcsó. Mert az imádságért oda kell áldozni magunkat. Talán engedessék meg, hogy egy rövid epizódot itt ebben a templomban voltam fiatal káplánként, amikor egy idősebb asszonyka jött hozzám, és akkor azt kezdte nekem magyarázni, hát atya, értse meg, nincs idő imádkozni. És hát erre én azt mertem neki mondani, hogy igen, valószínűleg azért, mert nem tetszik imádkozni. És akkor megint jött az asszony, de hát nem érti, atya, végképp nincs idő imádkozni. És én megint azt mondtam neki, hogy hát igen, nem tetszik imádkozni. És én állítom azt, hogy ez valóban így van. Bár ellentétesnek tűnik, de akinek nincs ideje imádkozni, annak azért nincsen ideje imádkozni, mert nem imádkozik. Mert ha imádkozna, akkor fegyelmezettebben kezdődne a napja, és összeszedettebben is folytatódna, így sem az imádság, sem pedig a mindennapi munkának az elvégzése, az nem hiányozna. Úgyhogy aki azt mondja nekem, hogy hát nincs idő imádkozni, annak én azóta is azt merem mondani, igen, mert nem tetszik imádkozni. Az imádság az, ami értelmet ad a dolgoknak. Ezért mondhatjuk azt, hogy az imádság az nem minden, de imádság nélkül, ami van, az mind semmi. A Margit legenda szerint Margitnak az imádságai az fölébresztették társaiban is az áhítatot, és motiválta őket az imádságos életüknek a fokozására. Úgy tudott imádkozni, aki látta vagy hallotta, azoknak is kedve lett az Úristenhez fordulni. És egy beszámoló szerint, amikor Margit a cellájában egész éjszaka fohászkodott, akkor valahogy meghallották ezt a szomszéd cellában lévő nővértársak, és hallották, és érzékelték azt, hogy a testét ugyan kimeríti, de azt is érzékelték, hogy lelke fölragyog. És akkor szomszéd cellában lévők is fölkeltek, és csatlakoztak hozzá, úgymond láthatatlanul, az éjjeli zsolozsma, meg az egyéb imádság közben, és megtapasztalták, és ezt írja a Margit legenda, hogy az Úristen milyen közel van hozzájuk. Az imádság az emberi mértékkel, vagy emberi léptékkel mondhatjuk azt, hogy pazarlás, őrültség, semmittevés, nincs gazdasági haszna, nem fizet érte senki. És azért nem tartjuk sokszor hasznosnak az imádságban töltött időt, mert minden más tevékenység az valahogy látványosabb. Az imádság, abban nincs semmi látványosság. Mind a Margittal kapcsolatos tanúvallomások, mind a szentélyoltási dokumentumok, illetve legendák beszámolnak arról, hogy volt a Margit szigeti, pontosan akkor Nyulak szigeti kolostorban egy Ágnes nevű szoror, egy szolgáró, aki nem volt kifejezetten nővér, hanem egy ottani szolgáró, és egy húsvétkor, már sötétedés után, ahogy ment át a kertben, beleesett a kútba. És hát úgy tűnt, hogy beleesett a kútba, sötét is van, ott megfullad. És akkor Margithoz szaladtak, hogy hát imádkozzon ezért a Ágnes nevű szororért, és hát Margitot persze kérni sem kellett, kérés nélkül is esedezett az ég urához. És ezt a fiatalt sikerült kihúzni a kútból, ami valahol még ma is rendkívülinek számítana, de Margit korában egyszerűen kifejezetten csodának vélték. És azt mondták, hogy úgy érezték, hogy ez Margit imája esdekelte ki azt, hogy ez az Ágnes nevű szoror élve sérülés nélkül jött ki a kútból. Amikor a Margit halála után már rögtön egy évvel elkezdődött a szentélyavatásának a folyamata, akkor ez az Ágnes nevű nővér, vagy az Ágnes nevű szolgáló kifejezetten tanúságot tett arról, hogy ő határozottan érzi azt, hogy őt Margit imája mentette meg, és kapott Margit imája által második életet. Hát Margit azért tudott kimagasztani a kortársai közül, mert az imádság az átalakította. Átszellemülten és elmélyülten tudott fohászkodni. És a kortársai is megérezték benne az imádságból adódó töbletet, egyhangon állították azt, hogy arcvonásai szépek, bár sápadtak voltak, de egyszerűen látszott rajta, hogy Isten eltölti az idejét. Kortársai elmondták azt is, hogy valahogy terült sugárzott, egy belső békéje volt, és hát valahogy átsugárzott rajta az Isten. És emlékszem, papi, egész fiatal papi működésemre, amikor hát egy meglehetősen rossz helyzetben voltam, egy rossz légkörű plébánián, egy rendkívül gyanakvó plébános mellett. És az egyik, hát hogy sokat küzdködtem én magam is, és hát az egyik alkalommal úgy tényleg nagyon, nagyon imádkoztam a Jóistenhez, hogy segítsen abban a helyzetben. És váratlanul csengettek. És édesanyám csengetett be a plébániára, és amikor kimentem ajtót nyitni, akkor rám nézett, és azt mondja, fiam, mi van veled? Hát így viszont, hát mégis mi lenne? Semmi. És erre édesanyám azt mondta, hogy de hát mi van veled, mert valami ragyog az arcod. Hát úgy látszik, hogy akkor úgy megfogott az az imádság, vagy úgy áthatott az az imádság, hogy én el tudom képzelni tényleg valahogy más volt az arcom, vagy fénylett. Végül is Szentírás is ír elő, Mózes arca is fénylett, amikor a Jóistenhez bement a szövetség sátrába. És valahogy ugyanezt lehetett, valahogy ugyanezt érezhették meg Marditon a kortársai, hogy valahogy átsugárzott rajta az Isten az imádságnak a folytán. A tanúk azt is mondják Margitról, hogy akkor, nem akkor imádkozott, vagy nem csak akkor imádkozott, amikor kedve volt, hanem amikor fáradt volt, vagy beteg, vagy nem érzett lelki vigaszt, mert az imádság az Isten kapcsolatunk hűségének a bizonyítéka. Mert az imádságban legfontosabb a hűség. A mindennapos hűségünk, hiszen ezzel mutatjuk meg a szeretetünket. És a hűség által többet jelent 30 napon keresztül minden nap 1 perc imádság, mint egyszer 30 perc, és utána egy hónapig semmi. És bár matematikailag ugyanaz a 30-szor 1, vagy egyszer 30, de ha a mértani képleteken túllátunk, akkor rádöbbenünk arra, hogy a 30-szor 1 az sokkal több, mint az egyszer 30. De talán mondhatnám azt is, hogy kedves asszonyok, valószínűleg nektek is jobban esne az, hogy 30 napig kapnátok minden nap 1 szál virágot, mint az, hogy egyszer leszenek egy itt van 30, aztán soha többet. Tehát ugyanerről van szó az imádságban is. Matematikailag ugyanannyi, de a hűségünket mutatja meg az, hogy minden nap odaadom azt az időt az Úristen. És talán ide az imádsághoz hagy fűzzek 3 szót, az 3 ugyan szót, mégpedig az, hogy ugyanakkor, ugyanannyit, és ugyanúgy. Ugyanakkor. Megható az, ha valakinek a napjában ugyanakkor van ideje az Istenre. Ez lehet reggel, vagy este, vagy reggel is, meg este is, de nagyjából ugyanakkor. Egy idő után rádöbbenünk azt, hogy az ugyanakkori idő az beosztást ad a napnak, tartást ad az időnek, és akkor, ahogy régen mondták, hogy tarts rendet, a rend megtart téged, hát akkor az imádság lesz az, ami megtart engem a napban. Beosztást ad az időnek. Az ugyanannyit, ez már erő utaltam rá, hogy az imádság az nem kedv kérdése, a mindennapok hűségének a terméke. Az imádságban az szép, hogy ugyanannyit odaadok az Istennek, és legyen csak 5 perc, de azt az 5 percet akkor is odaadom, ha nagyon sietek. Mert ezt lényegében visszaadom neki, hiszen tőle kaptam az időmet. És ilyen szempontból ez a most elkezdődött a Biblia 1 év alatt, biztos itt is nagyon sokan bekapcsolódtak ebbe a folyamatba, olyan szép az, hogy ezt a 20 vagy 25 percet, aki ezt csinálja, az minden nap odaadja az Istennek. És akkor a harmadik az, ugyan mondtam azt, hogy ugyanakkor, ugyanannyit és ugyanúgy, ez a harmadik, mert az imádság nem érzés kérdése, hanem a mindennapok hozzáállásának a valósága. És persze vannak sötétebb időszakaink, vannak könnyebb ima élményeink, de amikor nehezebb időszakot élünk, akkor is hát szítsük föl magunkban picit a lelkesedést, hogy megközelítőleg ugyanúgy lehessünk az Úristen előtt, mint akkor, vagy olyan időszakban, mint amikor ez könnyűnek tűnt. Margittal kapcsolatban többen is állították azt, hogy akkor is imádkozott, amikor semmi édességet nem érzett benne, sőt, hosszabb ideig ért meg lelki szárazságot, elhagyatottságot. Mégsem csökkentette az imaidőt, sőt, kifejezetten meghosszabbította, ott maradt a kápolnában, hogy hosszabban lehessen csendben az Úristenek a jelenlétében. Mert az imádság alapja a csend. És ez a csend ellentétben áll korunk állandó zajával. Valahogy törekedjünk jobban az Istenre. És amikor van néhány percünk, vagy néhány perc üres időnk, akkor ne a telefonunkat pörgessük azzal, hogy jaj, hát lemaradunk valami fontos hírről. Hát és akkor mi történik? Hanem sokkal inkább abban pár percben az Úristenre irányítsuk a gondolatainkat. Metróval jöttem, és hát a metrón hát mindig látszik az, hogy mindenki bújja a telefont. Mindenki a telefont bújja. Senki sincs, akinek hát ne lenne a kezében. Pedig hát egy utazás közben is olyan jól lehet imádkozni. Én Margitot kértem az, hogy járjon közben értem egy kicsit, ha már ide hívott. Margit imádságával azt is mondják, hogy az ő imádsága az nem monológ volt, hanem egyfajta dialógus. Az ő imádsága nem az eget bombázó kérésekből állt, hanem figyelt arra, hogy vajon mit üzen számára az Isten. Hát Margit járjon közben értünk, hogy megszeressük az imádságot. Hogy ne letudni akarjuk, hanem beszélgetni az Istennel. Hát gyújtsatok ti is otthon gyertyát, és ne csak különböző kötött imát mormoljatok, az is nagyon értékes, hanem kérdezzétek meg az Istent, Uram, mit szeretnél tőle? És hát kérdezzétek meg, hogy most mit üzensz nekem? Nem lesz egyszerű meghallani a választ, de én biztos vagyok benne, hogy Margit közben jár értünk, és segíteni fog abban, hogy megkérdezzük és meg is halljuk, amit a Jóisten üzenni szeretne számunkra. És talán egy rövid mondást szeretnék még így a szívetekbe vésni. Nem azért imádkozom, mert kedvem van hozzá, hanem imádkozom, és akkor kedvem is lesz hozzá. Imádkozzunk. Szent Margit, aki oly közel álltál az Istenhez, és foglalkoztál az Isten ügyeivel, esedezzél értünk, minket is járjon át Isten iránti szeretet. A zajos és széthulló világunkban vágyjunk a csendre, az Istennel való beszélgetésre. Taníts meg, hogy nagy lelkűen tudjunk Istennek áldozni időnket, és meg is tapasztalhassuk az ő jelenlétét.
Kedves hallgatóink! Az elhangzott műsorunkban Udvardi Tamás atyalelki gyakorlatának első részét hallották az Istennek tetsző áldozatról. A második rész 17:20-tól hallható.